Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában, ezen a szombat délelőttől Mexikóba fogunk kirándulni, és elmegyünk majd a Yucatán félszigetre, Mexikóvárosba, egy kicsit Acapulcóba is, de nézzük sorjába. Amikor én életemben először Mexikóban jártam, már a repülőgépen meglepődtem leszállás közben, ugyanis hát hallottam, hogy hát Mexikóban szegények az emberek, meg nincsen elég pénz, meg jaj, és hát ehhez képest valami álomszerű volt, hogy mennyi mindent kivilágítottak Mexikóvárosban, és ahogy elkezdtünk ereszkedni, úgy láttam, hogy óriási fényáradat van. Tehát egy kicsit így Las Vegas jutott eszembe, mert korábban már akkor jártam Las Vegasban, csak ott még nagyobb a fényáradat. Szinte nappali a világosság, még este is annyira kivilágítják. Hát Mexikóban is nagyon sok mindent kivilágítottak. És érkezést követően aztán el kellett mondanom, hogy hát valóban vannak érdekességek, látványos dolgok, ugye Tenochtitlán környéke, meg a régi templomok, meg a gyarmatosításkori épületek, de hát ugye Mexikóváros az érdekes, de hogyha valaki már sok helyen volt a világban, de azért az ideje véges, nem azt mondom, hogy mindenképpen így a top 3-ba vegye fel magának, de azzal együtt jól éreztem magam, és az, hogy sose voltam egyedül, az megint érdekes volt. Tehát, hogyha a teljes agglomerációt is belevesszük, akkor több 10 millió számról beszélhetünk. Tehát, hogy azok, akik Mexikóvárosba bejárnak rendszeresen, meg ott vannak, meg kapcsolódnak hozzá ilyen külvárosként, tehát akár 30 milliót is elérheti, hogyha mindent összevetünk, de az biztos, hogy óriási a nyüzsgés. Hát most azt is beleszámoltam, mint amikor, nem tudom, mi hozzáveszünk mondjuk Gödöllőtől kezdve minden más Budapesthez, meg a környező területeket, mert itt van munka, itt van lehetőség, itt van mindig valamilyen kereskedelem, történés, Mexikóváros valóban nyüzsgő város, és az is kétségtelen, hogy ha innen elindulunk, akkor azért autóbusszal is el tudunk jutni az ország bármelyik pontjára. Mi Acapulcóba is busszal mentünk. Kétfajta busz van, az egyiket a helyiek használják, főleg a másikat a helyiek közül azok, akik ki tudják fizetni a VIP buszt, ami nem olyan eszevente drága, de hát ott azért sok mindenen spórolnak. Az acapulcói autóbuszban az volt a jó, hogy volt benne mosdó, és nem szóltak, hogy nem lehet használni, csak végszükség esetén, mert egyébként megáll. Mondták, hogy a busz nem áll meg, hanem menjünk el, hogyha kell a mosdóba. Úgyhogy gond nélkül lehetett használni, és hátul pedig volt mindenféle jégbehűtött ital, kávéautomata, tehát tulajdonképpen kávéztunk, iszogattunk hátra, oda lehetett áldogálni, akár föl is állhattunk, senki nem szólt, és gyakorlatilag tényleg, mint egy vonaton, olyan kényelmes volt a buszozás, jól vezették az autóbuszt, mert azt hiszem, hogy váltotta egymást két sofőr, de abszolút nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy ilyen értelemben sokkal rosszabbra számítottam. Én már azért Dél-Amerikában, meg Közép-Amerikában jártam olyan hegyi utakon, hogy kivert a víz, amikor kinéztem az ablakon, de itt ilyen nem volt. Acapulco pedig akkor még működő település volt, mert hogy mostanában az utóbbi időben azért elég sok komoly atrocitásról hallani, már nem a turistákkal szemben, hanem a különböző drogkartelek meg egyéb bűnöző csoportok között. Hát nem tudom, hogy azóta már megnyugodtak-e ott a kedélyek, és lenyugodott-e a város, de az kétségtelen, hogy azért kevésbé volt biztonságos a későbbi időszakban, de amikor én ott jártam, egyébként ez 99-ben volt, most több mint 25 éve, és akkor az ezredfordulót ott ünnepeltük. Hát persze mondják sokan, hogy nem az az ezredforduló, de igen, mert hát ugye amikor 2000 van és 2001 perc, akkor már az a következő évezred 2001 perce, ugye? Akkor már egy perc van. De mindegy, erről nem is nyitnék most vitát, mert hát ez persze szemlélet kérdése, de minden esetre ott ünnepeltük ezt az időszakot, és akkor még működött a világ nagy diszkója közül 3 is, nem csak mexikói, hanem a világviszonylatban is akkor nagy diszkóknak számítottak, de hát ma már ugye tudjuk, hogy azóta az elmúlt negyed század milyen hatalmas nagy szórakozó helyeket termelt, hozott létre, úgyhogy akkor még az Enigma volt Madonnának is az egyik kedvenc helye, le lehetett látni az acapulcói öbölre az ablakaiból, és Libériás Inas vitte el az autóját annak, aki odaérkezett. Minket innen kétszer visszaküldtek, mert egyszer a kedves barátomat azért, mert hogy rövid nadrágban nem lehet bemenni, és akkor visszament, kicserélte hosszú nadrágra a nadrágját, tehát együtt visszamentünk persze, pont Acapulco az másik részén, az öböl másik részén laktunk, autóba be, autóval el, autóba vissza, megint be, elmentünk, megérkeztünk, majd mondták, hogy nagyon jó, de újatlan trikóba nem lehet bemenni. Hát utána még egyszer visszamentünk autóba be, visszamenni, hotelbe föl, átöltözni, autóba vissza, elmenni, és hát most már úgy felöltözött, hogy szerintem a Bécsi Operába is majdnem elmehetett volna. Kedves barátom, és most már beengedtek minket, és hát ott láttuk azt, hogy tényleg nagyon jó a zene, meg csodálatos a panoráma, csodálatos a kilátás. Híres volt még az Andromeda Disco, és volt a Beach, ami szintén egy diszkó volt, és az is nagyon-nagyon népszerű volt, főleg az amerikai turisták, az Egyesült Államokból érkező turisták körében. De nagyon-nagyon érdekes volt ez a diszkó szórakozó világ itt Acapulcóba, amellett, hogy egyébként nagyok voltak viszonylag a hullámok, és óriási területen lehetett fürödni, szörfözni, de azért nem olyan volt a lubickolás, mint mondjuk most Viareggióba, Olaszországban, ahol tényleg a gyereket is bátran be lehetett vinni a vízbe. Hát ez nem ilyen gyerekes fürdőhely Acapulcóban, azért nagyok a hullámok. Csak népszerű, mert sokan vannak, sok a diszkó, sok a szórakozó hely, nagyon sok 10-20 éves töltötte itt a vakációját a legkülönbözőbb helyekről. Úgyhogy Acapulcóban jól szórakoztunk, a többségében all inclusive ellátást nyújtottak a szálláshelyek. Hát akkor még nem volt olyan divat, hiszen akkor még nem volt Lara és Axu környékén ennyi szálloda, mint most Törökországban, meg ugye az ultra all inclusive, meg az all inclusive szállodák világát éltük az elmúlt 25 évben. Hát akkor még kevesebb helyen volt all inclusive. Dominikai köztársaságban már divat volt, meg Mexikóban már divat volt, és sok helyen adták a korlátlan lehetőséget arra, hogy jól lakjunk, és valóban a gyümölcsök például hihetetlen mennyiségben és nagyon jó minőségben ott voltak az asztalon, és megettük úgy, hogy amennyit csak bírtunk. Egyébként csak annyit, hogy Acapulcóban ilyen karszalagot adtak, amelyel igazolhattuk azt, hogy mi ott vagyunk a szállóban vendégek, és az első nap levettem a kis karszalagomat, mert kicsit így a bőrömet irritálta, ugyanis a műanyag alá szorult valami kis homok, és akkor feldörzsölte, plusz még a sósvíz, és hát minden esetre így nagyon kipirosodott a bőröm, és levettem egy picit, és oda tettem az ágyam mellé a szalagot, és elmentem, nem tudom, talán azt hiszem, hogy ott a szállodán belül valahova medencézni, mert ahhoz nem kellett karszalag, és utána visszamentem, és ebéd lett volna, gondoltam, visszaveszem a karszalagot, hát nem volt meg a karszalag. És az utolsó napon hirtelen meglett. Tehát nyilván, hogy a szobaasszony az fogta, elvette, és akkor valami ismerősének odaadta, hogy akkor jókat lakmározzon az ingyen kosztból. Nekem azért nem volt különösebb problémám ezzel, mert nem kértem a recepció másikat, mert először is megmondták, hogy hát nem nagyon adnak másikat az elején. Harmadrészt pedig hát igazából nem kérték ezt akkor, hogyha látszott, hogy az illető helyi, és hát akkor azért még olyan volt a világ, hogy az látszott, ezt meg lehetett különböztetni, akkor megnézték, hogy van-e neki karszalagja, de úgy egyébként az európai turistáktól semmit nem kértek, hanem biztosak voltak benne, hogy nem véletlenül jöttek oda, hogy ingyen lakmározzanak az all inclusive szálloda készletéből. Úgyhogy végül is nem kellett ilyen értelemben ez a kis karszalag, de tanulságos volt, hogy minden tűvét tettem, aztán úgy lett meg, hogy visszatették. Ezt egyébként Mexikóban jó pár helyen tapasztaltam, hogy azért mindenre nagyon vigyázni kell. Tehát rendkívül sokszor loptak el valami apróbb dolgot, sokszor vertek át, úgyhogy ezek az élmények azért Mexikóban mindennaposak voltak szinte. Amellett, hogy Acapulcóban jól szórakoztam, a Yucatán-félszigeten hihetetlen szerelmes lettem így ennek a kultúrának. Igazából nem azt mondom, hogy úgy érdekelt, hogy azt mondtam, hogy milyen csodálatos, hanem milyen érdekes inkább, mert az emberáldozatoktól kezdve a kukulkán tollaskígyóisten tiszteletéig, hát azért sok minden volt, inkább érdekes és tanulmányozni jó, azt gondoltam így magamban. És hát Acapulcóban azért eltölteni egy 2 hetet tényleg olyan, hogy bőven volt idő szórakozni. Egyszer béreltünk egy autót, és akkor kitaláltuk azt, hogy megnézzünk egy közeli piramist. Irgalmatlanul hosszú utat megtettünk, és valóban volt ott egy piramis, mert ilyen térképen jelezték, hogy hol vannak piramisok, de hát ilyen romok, tehát gyakorlatilag lehetett látni egy 12 méter x 20 méteres ilyen kis kő alapot egy füves területen, ahol semmi más nem volt, értelmetlen volt oda menni. Tehát meg is fogadtuk, hogy akkor ezt így elengedjük, és nem akarunk ott piramisokat nézegetni, mert a piramisok a másik oldalon vannak, nem Acapulco környékén, mert Acapulco ugye ott a csendes óceánnál van, és a Karib-tengeri résznél, meg a másik óceánnak a mellétengereinél, meg ugye ott van a Yucatán-félsziget, meg Cancún, és hát ott annak a közelében vannak a piramisok, tehát ott érdemes piramisokat nézegetni, Acapulcóba meg bulizni, hát ezt így megtanultuk. De azért gondoltuk, hogy hát, ha ott is van olyan piramis, amit ha már jelöl a térkép, akkor ugye értékelhető, de nem. Látványosság szempontjából minden esetre nem. Hát biztos, hogy ha valaki piramis címmel írta a PhD értekezését, akkor neki ez is érdekes lett volna, de ugye elengedtük ezt. És Mexikóba még visszamentünk, ott valóban azért a kulturális nevezetességek egy-két napot megérnek, hogy azokat megnézzük, és aztán irány haza. Hát persze átszállással tudtunk hazamenni. Amikor legközelebb mentem Mexikóba, akkor Cancúnba ment a gép. Voltam úgy, hogy charterrepülőgéppel is Bécsből egyszer. Osztrák turistákat vittek ide, és voltam átszállással is Cancúnba. De Cancúnba letett a gép, aztán a Maya Rivierának nevezett területen voltunk, hát ugye mindent Rivierának hívnak, a franciák büszkék lehetnek, meg olasz Rivierának mondjuk, meg török Rivierának, meg magyar Rivierának. Úgyhogy ez olyan, mint a Svájc, hogy van török Svájc, meg Afrika Svájc, a Ruanda, meg Közép-Amerika Svájc, ugye hát ilyeneket szoktunk mondani, meg Ázsia Svájc, meg Szingapur, tehát sokszor használjuk ezeket a kifejezéseket. Észak-Velencéje, Szentpétervár, hát itt is. Ugye mindig hasonlítunk valami városhoz, településhez, régióhoz, amit ismerünk, és amit jónak tartunk. Érdekes, hogy a rossz dolgokról nem hasonlítgatunk, vagy kevésbé hasonlítgatunk. De azzal együtt ez a Maya Riviera kifejezetten jó arra, hogy jókat napozzunk, jó fényképeket készítsünk, mert nagyon szép fehér homok van, de hát azért a tenger az néha nagyon erősen hullámzik. Tehát ez sem minden területen olyan, hogy a gyereket is idehoznám, de vannak olyan részek is, ahol viszont nyugodtabb a tenger, vannak olyan öblöcskék is, csak alaposan utána kell nézni, hogy hol jobb az öböl, hol kellemesebb ott tartózkodni, úgyhogy ennek is utána kell nézni alaposan. Alapjáratban viszonylag nagyobb hullámok, tehát nem olyan hullámok, hogy az problémás, nyugodtan lehet fürödni, meg lubickolni a tengerben, csak hát azért oda kell figyelni. Aki viszont nem szereti azt, hogy így pocsál a vízben, ami térdig ér, meg derekig ér, hát annak meg ideális. A szörfösöknek meg mesebeli. Vízisportok kedvelőinek szintén csodás. Én is egyébként elmentem ilyen kis ejtőernyővel, ilyen paraszélingre, amit így húznak, és akkor felemelkedik az ernyőm, nézhetem a csodákat a magasból, aztán utána visszaeresztenek. Hát itt azért nem olyan a biztonság, mint az Egyesült Államokban, tehát amikor azt mondják, hogy biztos, hogy könnyű lesz a leérkezés, akkor azért erre ne fogadjunk, de nem is olyan, mint Tájföldön, hogy van egy olyan mondás a táj vendégszeretet kapcsán, hogy mindig mosolygósak és nagyon szeretik a vendégeket, ez nagyon jó, és ez így van, de olyan mondás is van klasszikusan az ottani turisták körében, hogy hát van egy mondat pár, hogy no problem, no problem, semmi probléma, kedves turista, no problem, ezt meg lehet csinálni. És akkor annak az ellentét párja, hogy sorry mister, úgyhogy ez kicsit viccesen parodizálja azt, hogy azért jó néhány dologba beleviszik a turistát, amelyeknek ők se tudják a kimenetelét, bátrabbak az átlagos csoportkísérőknél. Hát itt Mexikóban is bátrabbak, ha nem is annyira, mint a délkelet-ázsiai mesebeli csodálatos országnál. Azzal együtt megkértem egy fotóst, hogy készítsen már néhány felvételt arról, hogy én ott hogy megyek az ejtőernyővel, meg csináljon pár fotót a csónakba is, amivel kimentünk, megcsinálta a fotókat, és ki is fizettem, és megbeszéltük, hogy majd elküldi, hát akkor már, amikor ez az utam volt, akkor már azért voltak e-mailek, tehát ez már szokásban volt, hogy csak úgy e-mailezgetünk, nem küldte el soha. Amit azért nem értettem, mert tudom, hogy kifizettem, és akkor már mindegy, de hát ez nem került volna neki semmibe. Hát a szállodában volt wifi, rácsatlakozik, nyilván volt eszközem, ott volt a kezében, hát igazából megkapta a pénzt, jó van. Úgyhogy ez nekem ez nagyon fura volt. Nem téveztettük, a jó e-mail címet adtam meg, pontosan leírtam neki, odaadtam a kezébe, hát egy kicsit így fájt. Hát azért fájt, mert hát voltak azért olyan példáim, hogy Azori-szigeteken, vagy több más helyen a világon csináltattam fotót magamról, és mondták, hogy majd átküldik bekeretezve, kifizettem. Hát gondoltam, adok rá 20%-ot, hogy ez valaha postán megérkezik, és pár napon belül ott volt nálam. Tehát azért többségében jó példákkal találkoztam, hát itt nem. De azzal együtt nagyon sok szép dologgal találkoztam, és nagyon sok érdekes dologgal találkoztam, ami miatt úgy éreztem, hogy azért egy ilyen Yucatán-félszigeti kirándulás, Cancún, Maya Riviera, ez kihagyhatatlan, ez nagyon-nagyon szép. Hát először is Escaret és Xelha. Escaret egy mesebeli kis állatkert, nemzeti park, ahol delfinekkel úszhatunk együtt, csodálatos és érdekes állatokat láthatunk, jaguárt is láthatjuk élőben, elmehetünk egy Maya szertartásra, és megnézhetjük, hogy az milyen, akkor megnézhetjük azt, hogy a lepkék a lepkeházban andalító zenére miként mozognak, kirándulhatunk, mehetünk ilyen kis gumival a vadvízű folyón, ami hát vad, de mondjuk akkora szintkülönbségek nincsenek, úgyhogy azért nem kellettől megijednünk. Tehát tényleg mesebeli ez a vidék. Akkor egy Xelha nevű hely szintén olyan, hogy nemzeti park, és álomszerű már az öblök világa is. Itt tényleg olyan kis tengerparti részeket találunk, hogy a gyerekekkel is nyugodtan lubickolhatunk, mert áll a víz, meleg, és akár itt is ilyen hatalmas gumikon sütethetjük a hasunkat. Itt is van rengeteg olyan attraktív szórakozás, amikor tényleg természetközeli az élményünk. Tehát nagyon-nagyon komoly természeti élmények várnak ránk itt a Yucatán-félsziget környékén. De ami még érdekesebb az, hogy a Maya tolték kultúrából kapunk ízelítőt, és ez pedig szintén elbűvöli a látogatót. Egy Chichen Itzai kirándulás például, hát az nagyon-nagyon érdekes, amikor elmegyünk a Kukulkán piramist, megnézzük, elképzeljük, hogy milyen lehetett, amikor az szörnyűségek ott ugye történtek, az emberáldozatok, amikor ugye kivágták az áldozatnak a szívét, és az is érdekes, hogy a gazdag kulturális öröksége itt Mexikónak, az tényleg valami elképesztően különleges, mert találunk itt templommaradványokat, találunk itt olyan oszlopokat, amelyek jaguárfejekkel díszítettek, találunk itt régi focicsarnokot, ahol egykor a labdarúgó mérkőzések zajlottak, csak hát itt ugye a veszteseket azokat feláldozták, tehát volt motiváció, igazi küzdelem volt. Aztán nem csak ezeket láthatjuk, hanem az épület együttest tanulmányozva azt is észrevehetjük, hogy milyen művi módon megfaragták a szobrokat, milyenek a díszítések, majdnem mindennek már megfejtették a tudósok a jelentését, hát ezeken elgondolkodhatunk. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez az egész, és hogy ők mit gondoltak a világról, hogyha beszélgetünk egy helyi kísérővel, vagy akár egy olyan kísérővel, aki Magyarországról jött, és el tudja nekünk mesélni, mert ismeri ennek a kultúráját, akkor valóban elmerenkedünk a világ dolgain. Tehát ez a Maya tolték világ, a piramisok világa, mit is üzen nekik a piramis, hogyan és miként építették az itteni piramisokat, és hány piramis van, ezek érdekes kérdések. Eleve a Maya tolték, azték piramisoknak a világa ott Közép-Amerikában tényleg nagyon misztikus. És láttam is Xelhában azt, hogy még mindig vannak olyanok, akik bizonyos hagyományokat őriznek. Escaretban pedig azt, hogy megmutatták, hogy Közép-Amerikában hol és milyen szinten vannak piramisok, milyen ennyire épek. Úgyhogy ezt is lehetett tanulmányozni, ezt is meg lehetett nézni. De van egy olyan település Cancúnból nagyjából 2 óra alatt autóval elérhető, ahol pedig azt nézhetjük meg, hogy a gyarmatosítás időszakát követően miként éltek itt a lovasok, tehát ez a klasszikus mexikói lovas kultúra, amiről láthattuk már a rengeteg filmet, az asszonyok ugye ott teregetik a ruhákat, várják haza az urukat, akik ugye a lovon kolttal az oldalukon, vagy valamilyen fegyverrel az oldalukon szépen indulnak, hogy megküzdjenek a gonosszal, meg dolgoznak azért mellette, mert vigyáznak az állatokra, tehát tényleg ez a fajta klasszikus világ egy picit visszaidéződik akkor, amikor elmegyünk ott Tulum környékére, és érdemes mindenképpen megnézni. Már a templomok világa, a gyarmatosításkori templomok és az épületek, azok is nagyon-nagyon éppen és szépen megmaradtak, úgyhogy akit érdekel ez a világ, ide érdemes kirándulni. Úgyhogy itt a Yucatán-félsziget és környéke, meg Cancún környéke, az nagyjából arról szól, hogy elmegyünk majd mondjuk az Aztec Beach vagy a Maya Beach környékére, a Maya Rivierára, ott egy szálláshelyet lefoglalunk, és aztán onnan csillagtúraszerűen elmehetünk Chichen Itzába autóval, például bérautóval, vagy akár mikrobusszal is elvisztek minket. Nem drágák a túrák, nem drágák az utazások. Megnézhetjük a környékbeli barlangokat is. Voltam itt egy olyan barlangban, hogy gyönyörű kékszínű volt például benne a víz, így átszürem lett a fény a barlang egyes résein, és valóban az egész mesebeli volt, és egyébként kvadokkal lehetett ide menni, és ilyen kvadtúrát szerveztek, de el lehet menni a híres nemzeti parkokba, Eskaretbe, Xelhába. Ha pedig valaki inkább azt mondja, hogy oké, akkor én inkább bevásárolni szeretnék, akkor még van egy Kukulkán pláza Cancunban, ami nagyon híres, és ott is ezt megtehetjük, meg hát nagyon sok kis piac. A mexikói piacok nagyon érdekesek, bár nem annyira egzotikusak, mint mondjuk az állatpiac néhány kínai városba, de attól még az indián hangszerektől kezdve a szőttesekig mindent meg lehet kapni ezeken a helyeken. Úgyhogy ezt is érdemes kipróbálni, hogyha két hétre jövünk. Egy hétre is lehet jönni, de akkor úgy érdemes szervezni, hogy azért hét teljes nap legyen, mert a repülőút ide egy kicsit fárasztó, meg vissza is, tehát azért ki kell élvezni azt, hogy általában jó idő van. Néha azért van szemerkélő eső, de akkor is meleg van, tehát nem kell felvenni a bundakabátot, ettől nem kell aggódni. És hát ha valaki pedig beszél spanyolul, akkor azért elmehet jó néhány spanyol estre. Hát ha nem beszél, akkor is elmehet, mert az is nagyon érdekes. Ilyen spanyol nyelvű estek vannak, mexikói estek, ahol a történelmet mesélik. De ha meg nem érdekel annyira minket a történelem, hogy Mexikóban a kezdetektől napjainkig, akkor meg olyan mexikói estre érdemes elmenni, amikor zenélnek és megmutatják, hogy a helyiek hogyan élvezik az életet. Hát ezek fergetegesek. De van egyébként ilyen maja tánc bemutató, mindenféle maja esküvő is, ilyet is megmutatnak a turistáknak, hogy ennek mennyi a valóság alapja, mennyi a tudományos kutatásokon alapuló rész, és mennyi az, amit így a turisták szórakoztatására hozzá kitaláltak, azt nem tudom, bár az ELTE-n a történelem órák sorában felvettem egyszer egy szabadon választott órát, és az az indián kultúrákról szólt Észak-Közép- és Dél-Amerikában, és hát azért utána olvastam sok mindennek, de hát nem merném eldönteni egy mexikói nyugatán félszigeten előadott maja bemutatóról, hogy abból mennyi az autentikus, és mennyi az, amit a turisták kedvéért találnak ki. Viszonylag olcsó minden, az üzemanyag olcsó, de egy magyar pénztárcához képest is, úgyhogy könnyedén el tudunk menni bárhova bérautóval, bár mondjuk az nyilván valamelyest kockázatos, hogyha éjszaka közlekednénk, akkor azért inkább tegyük le az autót valami biztonságos helyen, de szervezett utakra is elmehetünk, a szállodákban is szerveznek utakat, de hogyha van jó kísérőnk, akkor az a legjobb, hogyha ismeri a terepet. Az ételekkel kapcsolatban csak jót tudok mondani, nekem hasmenés rohamom sose volt mexikói út után, tehát nem olyan, mint mondjuk, amikor Egyiptomban 10 emberből 9-et elér a fáraó átka, mert hogy így csúfolják azt az idegenvezetők, hogy bizony sokan utána hasmenés rohamot kapnak, vagy hát legalábbis nincs gond az emésztésükkel. Bár manapság egyre többen tudják, hogy mi a jó rá, a helyi gyógyszert is ismerik meg, van egy univerzális gyógymód. Úgyhogy itt Mexikóban ilyet nem tapasztaltam. Az ételek finomak, a gasztronómia érdekes, aki pedig szereti ezeket a csilis, babos, mexikói ételeket, hát az jó helyre jött, mert abból bőven lesz mindenhol. Mexikóban utazgatunk, autózni itt elég izgalmas. Azért vigyázni kell jó pár nagyvárosban, hogyha odaérünk valamelyik kereszteződéshez, megállunk a piros lámpánál, vigyázni kell, hogy a másik autóban mellettünk kikülnek és mit akarnak, tehát vannak azért veszélyes helyek Mexikóban. De összességében a Yucatán félsziget környéke, ahová a turisták mennek, az mindenképpen olyan, hogy a kultúra, a hagyományok, a misztikusság elvarázsolja az ide látogatókat. Még akkor is, hogyha vigyázni kell magunkra, hát nekem is voltak azért olyan eseteim, hogy kifizettem valamit, és aztán ott hagytam a recepción, és hopp, eltűnt, meg olyan is előfordult még, hogy egyébként elvittek a tengerpartról dolgokat, tehát nem azt mondom, hogy veszélytelen hely, viszont maga a csoda az, amit ott tapasztalunk a maja tolték kultúra bűvöletében. A Yucatán félsziget eleve tipikus turista paradicsom, tele jó kis szállodákkal. A Maya Riviera talán a legkedveltebb partszakasz. Itt fehér homokos részt találunk, bár hozzáteszem, azért a tengerpart nem annyira nyugodt, tehát vannak nagyobb, erősebb hullámok, azért erre fel kell készülni. és türkisz színű a víztükör, zöldes, általában inkább néha egy kicsit kékbe hajlik, attól függ, hogy milyen az idő, mennyire süt a nap, de összességében nagyon-nagyon szépen el tudunk itt lenni, és a hőmérséklet is még a téli időszakban is olyan, hogy bőven tudunk fürödni a tengerben. Viszont amire mindenképpen fel kell készülni, az a közlekedés. Tehát a közlekedésről talán csak annyit, hogy autópályán egy bérautóval mentem például Cancúnból Chichen Itzába. Chichen Itza az egy maya toltékváros, és a modern hét csoda egyikének tartják. Hát persze mindenki olyan hét csodát rak össze magában, amilyet szeretne. Minden esetre, akik összeadták az új modern hét csodát, ők Chichen Itzát is beletették, Dél-Amerikából Machu Picchut, Peruban, Jordániából Petrát, Európából a Kolosseumot, és ott van még a kínai nagyfal, és Indiából pedig a Taj Mahal. Ezt mondták most a modern világ hét nagy csodájának, hát persze sokan reklamálnak nyilván, mert rengeteg minden kimaradt, ez egy szubjektív dolog, de érdekes. Az kétségtelen, hogy Chichen Itza rendkívül fontos történelmi emlék, és Chichen Itzában a maják és a toltékok építettek egy olyan piramist, ami négyzet alapú és lépcsős piramis, tetején pedig egy szentély. Itt emberáldozatokat hajtottak végre. Időszámításunk szerint első ezredben épült, tehát akkor, amikor még a maják és a toltékok itt komoly birodalmat hoztak létre. Fel lehet menni most néhány bizonyos időszakokban kívülről is a piramisra, egy kötélbe kapaszkodva, de belül is van egy belső járat, amivel feljutunk a felső szentélybe, ahol aztán az áldozatokkal is végeztek, és akkor ledobták őket, és legurultak a lépcsőkön, az üljöngő tömeg közelébe, pedig összegyűjtötték a testeket. Minden esetre itt voltak az első foci meccsek is valószínűleg, amikor szintén a vesztett csapatot feláldozták, és ez motiválta a csapatokat sokkal jobban, mint a pénz mostanában. Úgyhogy fura kis templomokat, jaguár díszítéseket, hihetetlen kulturális csodákat lehet itt látni Chichen Itzában. Mellette pedig nem egy olyan esőerdő van, mint mondjuk Afrikában vagy Dél-Amerikában, hanem inkább ilyen bozótos őserdőszerűség. Ezt onnan tudom, hogy felmentem a tetejére, és onnan körbe látni az egész környéket, mert egyébként ez egy nagyon magas épület, és viszonylag sík vidék van a környéken. Autóval lehet menni, és autópálya is van, benzinkút viszont nincsen, 220 kilométer, és hát éppen, hogy elértem Chichen Itzába, és akkor ott valahogy szereztem üzemanyagot, de hát nagyon oda kell figyelni arra, hogy meg kell tankolni mindig, amikor tudunk, mert nincs olyan benzinkút hálózat, mint mondjuk nálunk Magyarországon. És ami nagyon furcsa volt, amellett, hogy itt hát hogy ki mennyivel megy, hát amennyivel akar, vagy amennyivel bír. Tehát itt nem úgy működik, mint az Egyesült Államokban, hogy 60 vagy 90 mérföldre beállunk, attól függ, hogy éppen mit engednek meg, és aztán mint a kis angyal tartjuk a kötelező maximumot, de nem megyünk egy kilométerrel sem többet, mert nagyon szigorúak a büntetések, meg komolyan veszik. Tehát itt Mexikóban tényleg van, aki úgy megy, mint ahogy a csón kifér, aztán utána odabaktat valami, nem tudom, ismeretlen meghajtású jármű elénk, és egy dolgot viszont érdemes lenne megtanulni, mert egyébként ez nem ördögtől való dolog, hogy meg lehet fordulni az autópályán. Mégpedig úgy, ennek az a titka, hogy felesleges egy ilyen hatalmas nagy felüljárót építeni, hát mi is rengeteg felüljárót építünk, pedig a megoldás az, hogy van ugye mondjuk két sáv az autópályán, és bal oldalon egy megforduló sávot csinálunk. Jó hosszan, nagyjából lehet ez egy 2 kilométeres is, akár vagy 1 kilométeres is, és jó hosszan eltoljuk a bal oldali részt, tehát aki az megy be balra, aki meg akar fordulni, tehát igazából a forgalmat nem zavarja, mert a belső sávból besorol mindenki szépen a megforduló sávba. És utána megfordulnak az autópályán, és a másik oldalon egy besoroló sávba mennek. Tehát nem az történik, hogy kimennek a belső sávban a közlekedők elé, hanem egy önálló sáv van, tehát ott is ugye van két sáv, és akkor lényegében a belső sávnak a harmadik sávján átfordulunk, és ott is a plusz harmadik sávba befordulunk, és körülbelül 2 kilométeren keresztül megyünk párhuzamosan, amíg felvesszük a sebességet a belső sávba közlekedőkkel, és aztán besorulunk. És ahol vannak ilyen megfordulók, ott nyilván a belső sávban sem lehet sokkal menni, ott van egy kis sebességkorlátozás, és ugyanúgy a belső sávba besorolunk, mint ahogy alapesetben a felüljáron lévünk, akkor meg a külső sávba, a gyorsító sávból. Tehát ez egy tökéletes megoldás, és azt gondolom, hogy megsporoltuk a felüljárót egy jó ötlettel. Tehát igazából nem nagyon látom a hátrányát, mert hogyha figyelünk arra, hogy itt most van egy besorolósáv, akkor hány olyan hely van, ahol egyébként autópályák, utak csatlakoznak egymáshoz, és ugyanúgy van balról besorolás a mi sávunkban. Tehát erre lehet figyelni, úgyhogy igazából most feleslegesítettük a felüljárókat. De tréfát félretéve, ez például egy jó megoldás számomra, majdnem olyan jó megoldás, mint amikor láttam, hogy a világban rengeteg helyen van körforgalom, aztán elkezdett működni a körforgalom nálunk is. Rengeteg helyen a települések bejáratánál van egy kis járdasziget, hogy azt kerülgetni kelljen, hogy ne menjenek be az autók ezerrel, és hát nálunk is most már tele van ilyen forgalomcsökkentő kis szigetecskével a települések jelentős része a település határát jelző táblánál. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy Mexikóban a közlekedésből is van mit tanulni, meg van mitől megijedni, de a kultúra, tényleg a misztikusság, a maja tolték érdekességek, az nagyon elbűvöli a látogatót. Egyébként Kukulkánt, azért hívják Kukulkán piramisnak, mert Kukulkánt tisztelték, a tollas kígyó istent. És a tollas kígyó isten ábrázolásait is láthatjuk, meg mondom, jaguár ábrázolás még rengeteg helyen, hát féltek is persze a jaguártól, meg volt bőven itt a környéken belőle, úgyhogy jaguár ábrázolások, mindenféle vadak ábrázolásai, ilyenek láthatóak itt a Chichen Itza piramis mellett, a Kukulkán piramis mellett, de maga a piramis az, ahová a legtöbb látogató elmegy, és hát kívülről fotózgatja, és vannak olyan időszakok, amikor be lehet menni, fel lehet menni, valamikor éppen lezárják, hát mikor, hogy, de alapesetben kívülről is fel lehet menni, úgyhogy egy kötélbe kapaszkodunk, és le is lehet jönni persze fentről, úgyhogy a kötélbe kapaszkodva leereszkedünk, meg a belső résznél is, ugye a hátsó úton, ahol a papok is, az áldozati szertartásokat végző papok is közlekedtek, hát ott is fel lehet menni. De nem csak ez érdekes itt a Yucatán-félszigeten, hanem sok minden más. Maga Cancún egy üdülőváros, Kukulkán pláza van persze, így hívják az itteni nagy plázát, de mellette Xcaret és Xel-Há talán az, ami nekem a legjobban tetszett. Ezek nemzeti parkok, de az egyik Xcaret az egy kicsit hasonlít az állatkerthez, sokkal több területe van az állatoknak, mint mondjuk akár nálunk, meg jó pár másik állatkertben is. Tehát egy kicsit így a rezervátum és az állatkert között van félúton, meg vannak olyan állatkák is, amelyek a tenger közelében figyelhetők meg, és hát van delfinárium is, együtt lehet úszni a delfinekkel. De amellett egyben szórakoztató park is, tehát akár egy gumira is ráfekhetünk és lecsoroghatunk a folyón, miközben alattunk a nagyra nőtt mantrák, azok úszkálnak. Tehát egyszerre szórakoztató park és állatkert. Itt nem választották szét a vidámparkot az állatkerttől, hanem egyberakták, és emiatt érdekes az egész. Láthatunk érdekes kis lepkéket, közép-amerikai lepkéket, meg mindenféle más lepkét. Van egy indián bemutató, minden órában, ha sokan vannak a turisták, akkor fél óránként megmutatják, hogy a maják egykor a táncokat vajon hogyan üzték, hogyan táncoltak, van harci bemutató is, hogy hogyan harcoltak a maják és a toltékok, akik ugye egyesültek egy közös birodalomba, és hát látjuk azt, hogy miket ettek, mit csináltak, nagyon sok mindent meg lehet innen tanulni. Plusz van egy olyan rész itt Xcaretben, ahol pedig kicsibe megcsinálták a híres közép-amerikai piramisokat, és egyfajta ilyen mini piramis világ, amit itt felfedezhetünk. Mexikó tényleg egyik arca az nyilván már a gyarmatosítás korának arca, a régi gyarmatosításkori épületekkel és az azt idéző hangulatú településekkel, de van egy modern arca, ami egy fürdő település, Cancún és környéke, ugye Yucatán területe, és hát van egy olyan arca, ami meg a kultúráról, a misztikumról szól. Most erről az arcáról beszélgett Garai Bendegúz kollégám Szabó Nórával.
Egy önismereti utazás szervezésének hogyan zajlik a felderítő útja? Hiszen most jött haza Mexikóból, ahol egy ilyen felderítő úton volt. Mit néz meg ilyenkor, és mit tesz?
A terepszemle része az, hogy én is a természethez kapcsolódom. Végigjárom azokat a potenciális helyeket, amiket szeretnék az embereknek megmutatni. illetve a helyiekkel is kapcsolódom. Ezt nagyon fontosnak találom, hiszen ők azok, akik a mai napig élik az adott kultúrát. Az a szerencsés helyzetem van, hogy az egyik képességem, hogy érzékelem az energiákat. Így most már azt is szét tudom, hála Istennek választani, hogy mi az abból, ami az enyém, és mi az, ami a hely szellemének szól. Ahol jó érzést, illetve ahol olyat érek át, ami azt gondolom, hogy megindíthat másokat is, mindenképpen beleteszem a programba. Persze ennek van egy száraz része is, hogy végigjárom a hoteleket, de hát ez is fontos, hogy ilyenkor minden földi jóval is kényeztessük magunkat.
Hogyan kapcsolódhatunk a vízelem által magunkhoz, vagy magunk által a vízelemhez, akár Mexikó tekintetében?
Mexikó esetében valóban igazad van, hogy a víz körülvesz bennünket. Egyik oldalon ugye az óceán, másik oldalon pedig a Karib-tenger. Én most a Yucatán félszigeten voltam, ahol a Karib-tenger van jelen. Ugyanakkor a maja kultúra szerves részét alkották, a cenoték, ezek vízgyűjtők, olyan barlangok, amik valamilyen természetes nyílással rendelkeznek, ez azt jelenti, hogy ott beáramlik a fény. A barlangok többségében szintén víz található. Ez is nagyon-nagyon különlegessé tesz egy ilyen utazást. Az, hogy hogyan lehet kapcsolódni, az rajtunk áll. Én azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes egy kicsit megállni. A víz maga az érzelmeket reprezentálja. Fontos az, hogy mi van bennünk. Akkor is, amikor elkezdünk akár egy-egy vízbe belemenni, akár azt is gondolhatjuk, hogy ez most átmos, megtisztít. A víz olyan különleges tulajdonságokkal is rendelkezik, hogy bármilyen formát felvehet. Így valójában át is alakít. De aki szereti a vizet, annak gyerekkori emlékei is vannak a vízzel kapcsolatban. Így a belső gyermeket is előhozhatja belőlünk, és játszhatunk is vele.
Mi a különbség a között, hogy én otthon a panellakásban a kádat teletöltöm vízzel, és elfekszem benne, és ellazulok, és a között, hogy mondjuk a Yucatán félsziget környékén búvárkodom egyet?
A búvárkodás az egy nagyon-nagyon speciális dolog. Nekem ehhez létezik egy saját teóriám. Ez tényleg saját megélés és elképzelés, nem olvastam. Számomra a búvárkodás az mindenképpen egy szabadságérzetet ad. Ez olyan, mint az élet. Egy kicsit alámerülünk. Az persze szólhat 45 percre, szólhat egy órára, de hogy mindenképpen csak egy bizonyos időre szól. Ott a mélyben, a víz alatt megfigyelők vagyunk. Jöhet egy cápa, jöhet egy delfin is, mindig az óceán dönti el, hogy mi az, amit megmutat nekünk. Ugyanakkor mégis része vagyunk az egésznek. Tehát ez talán olyan, mint az életünk. Én azt gondolom, hogy az itt létünk is ebben a testben egy bizonyos időre szól. Vannak olyan dolgok, amiket lehet kontrollálni, és ez a búvárkodásnál is így van. Vannak viszont olyan dolgok, külső ingerek, amik valóban kívülről jönnek. Az viszont rajtunk áll, hogy hogyan reagálunk rájuk. Az, hogy mennyire lehet ezt megélni otthon, a kádban, a megtisztulást azt gondolom, hogyha ott is olyan szándékkal ülünk bele, meg lehet. Viszont azt a fajta végtelenséget, szabadságot, ismeretlen felfedezést nem. Tehát erre inkább egy tenger, inkább egy óceán a terep.
Hogyha elviszel magaddal, ugye kis csoportos utazásokkal szoktál.
Amikor egy ilyen kis csoportos utazással a program azon szakaszához érnek, amikor a búvárkodás következik, mit mond a jelenlévőknek, mire figyeljenek, és hogyan készíti fel őket a búvárkodásra?
Mexikó esetében abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy kedves mexikói barátom, aki tengerbiológus és búvároktató. Ez amennyire szuper dolog, annyira nem egy játék, tehát Van játékos része, de fontos a szakmai rész is benne. Én nem vagyok búvároktató, habár most már 500 plusz merülésem van, és a tapasztalatom alapján lehetnék. Viszont először mindenképpen kapnak az ott lévők egy szakmai eligazítást. És az, hogy én hogyan jövök itt a képbe, az inkább úgy történik, hogy én azt mondom nekik, hogy figyeljenek a légzésükre. Ugye ez mindenképpen egy olyan állapot, amit a mindennapi életben talán nem szoktunk meg, hiszen légzőcsővel együtt lélegzünk. Az, hogyha valamilyen fajta inger ér, akkor az változtathat a légzésnek a mélységén, a légzésnek az ütemén is. Viszont hogyha mi ezt úgy éljük meg, hogy ez egy élmény, mi külső befogadók, és mellette mégis részesei vagyunk, akkor képesek lehetünk a légzésünket is kontrollálni. Fontos, hogy ez mindenképpen egy tudatos megélés része legyen. És igen, legyünk közbe, gyerekek, csodálkozzunk rám mindenre, mert olyan nincs, hogy sosem történik semmi. Mindig van valami, amit lehet figyelni.
Van olyan az ember életében, amikor azt mondhatja, hogy ő már kész van? És hogyha van ilyen, akkor ön már elérte ezt?
Szerintem nincsen ilyen pont. Én legalábbis azt vallom, hogy ez egy folyamat. És persze most elmehetnék mindenféle párhuzamos dimenzió, illetve lélekvándorlás irányába, nem feltétlenül szeretnék. Most koncentráljunk az itt és mostba. Hogyha a személyes részére válaszolok, nem, egyáltalán nem értem el, és nem is feltétlenül csak utazásokkal lehet. Éppen azért van az, hogy ezek a programok színesednek különböző belső utazást előidéző mindenféle tevékenységgel, tudatos mozgással, így a jóga, csigong, pilates is helyet kap, ugyanakkor benne van az energiagyógyítás, amit szintén mély odaadással csinálok, és ugyanúgy része a mentorálás is. Mindenki mindenkitől tud tanulni, és én nem gondolom, hogy ebben valamilyenféle kiemelt szerepet töltenék be. Persze, valakinek vezetni kell az utat, de én is ugyanúgy részese vagyok, mint a többiek.
A búvárkodás is része az ilyen túráknak, azonban, hogyha elvisz magával egy kis csoportos utazást, akár Mexikóba, mi képzi még a program részét? És mennyi idő egy ilyen kirándulás?
Ez mindig destináció specifikus. Van, amikor egy hétről beszélünk, van, amikor 10-12 napról. Persze, szeretném én ezt még hosszabbra venni, azonban itt élünk a Földön, és az emberek többségének kötött munkája van, úgyhogy azt is figyelembe kell vennem, hogy azért szerintem ma a magyar emberek többsége egy 10-12, maximum 2 hétnél többre, egyszerre nem nagyon tud eljönni. Úgyhogy ezért a leghosszabb túrák azok 12 naposak, hiszen az utazás az még plusz 1-1 nap az elején is, és a végén is, így jön ki a 2 hét.
Mexikó esetében is például említetted, hogy a maja kultúra nagyon erőteljesen jelen van. Hogyan kapcsolódik bele az ősi kultúra a te utazásaidba?
Az ősi kultúra mindenképpen természetközeli és megfigyeléseken alapult. Ugye, hogyha a majákról beszélünk, akkor az köztudat, hogy ők jártasok voltak a matematikában, az asztronómiában, és már olyan felfedezéseket tettek, amit később a modern korok felfedezői maguknak tudtak. Ez azonban az ő kultúrájukban már jelen volt. Érdekes az, hogy különféle templomokat találunk, és az isteneknek, istennőknek tisztelegve építészetileg már megalkották mindazt, ami a mai korok építészének talán kihívást is jelenthet. Itt, ezekből a kultúrákban az is nagyon érdekes számomra, hogy a természet által milyen bölcsességekre tettek szert. Ismerték a ciklikusságokat. És igen, a mi világunk is folyamatos ciklusokra épül, és ők ezzel már tisztában voltak. Tehát azt gondolom, hogy ha a múltba visszanyúlunk, akkor rengeteg olyan dologra rádöbbenhetünk, amiket nem kell újból felfeleznünk, hanem elég csak nekünk is megfigyelnünk.
Mexikó tekintetében említette, hogy a maja kultúra nagyon erőteljesen jelen van. Hogyan kapcsolódik bele az ön utazásaiba az ősi kultúrák jelenléte?
Nem annyira dedikáltan bennszülöttek, hiszen, mint tudjuk, itt is volt kolonizáció, viszont maja leszármazottak igenis vannak. Érdekes, hogy testi jegyek alapján is fel tudjuk őket ismerni, a többségüknél ezek még léteznek. Kicsit, hogyha valaki elé most képet szeretnék festeni, és látta a Pocahontas Disney filmet, akkor ráhasonlítanak, ugyanakkor alacsonyabb növésűek. De olyannal is találkoztam, aki maja leszármazott egyértelműen, és már fehér, mégis európaihoz hasonlító bőre volt. Azonban ők büszkén beszélnek a saját kultúrájukról, és igen, voltam például a Rio Secretónál, egy olyan szertartáson, egy vizes barlangnál, ahol a szertartás előtt minket is megtisztítottak, és maja szavakkal, ősi szavakkal kellett engedélyt kérnünk, hogy beléphessünk a barlangba. Ez szerintem egy olyan kuriózum és olyan fantasztikus élmény, amit mindenképpen szeretnék másnak is átadni.
Szabó Nórával beszélgetett Garai Bendegúz kollégám. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallották itt az Inforádióban, ezúttal Mexikóról. Meséltünk önöknek érdekes történeteket, és a misztikumról is szó volt a mai műsorban a Yucatán félsziget kapcsán. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd búcsúzik önöktől a műsorvezető Kiss Robert Richárd. Viszont hallásra!